Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A Civil Rádió olvasókörének mai vendége ismét Inotai András, a Világgazdasági Kutatóintézetnek a volt főigazgatója, aki sok tekintélyes nemzetközi szervezetben is dolgozott. Nyugdíjasként továbbra sem hagyta abba a közéletet, és rendszeresen elemzéseket végez a világgazdaság, illetőleg Magyarország gazdasági tevékenységéről, és ennek társadalmi vetületeiről. Kedves Inotai András, a mai témánk a világgazdaságban és Európában, ezen belül Magyarországban a versenyképességnek a fogalma. Tulajdonképpen mit értünk versenyképességen, és ez hogy alakult az 1990-es évek évei óta?
Igen. Köszönöm szépen a meghívást. Ez egy rendkívül komplex téma. Fél óra alatt mindenről nem is lehet beszélni, megpróbálom összefoglalni. Hát ott kezdeném, hogy mi Magyarország helye a világgazdaságban. Mi egy kicsi, nyitott ország vagyunk, amely a világ népességének hát alig 0,1%-át adja. Uh-huh. A világtermelésnek körülbelül 0,2%-át, ennél magasabb a súlya a világgazdaságban. Tehát nyitott ország vagyunk, amelyiknek a feladata az, hogy hogyan lehet ezt a nyitottságot a versenyképességgel összekötve kihasználni, hogy növekedjen a magyar mozgástér. Nem arról van szó, hogy majd 20%-ot fogunk csinálni az Európai Unióban, mert mi különlegesek vagyunk, hanem hogy hogyan tudunk, ha az Unióban 1,2% a magyar GDP termelés, hogyan tudok ebből nagyon jó politikával, versenyképesség növeléssel 2%-ot csinálni. Ez a mozgástér bővítés. Ha ezt jól csináljuk, akkor ez is sikeres. Na most, ami itt a múltat illeti nagyon röviden, visszatérve még a 90-es évek előtti időszakra, a 80-as években a magyar gazdaság kinyitott az Európai Unió meg a világ felé korábban, mint a többi ország.
Ez 1980 körülre tehető? 80-85?
1979-ben léptünk be a valuta alapban, meg a világbankba, attól kezdve tulajdonképpen folytak tárgyalások az Európai Unióval, tehát a nyitott, és ez nem csak gazdasági nyitás volt, mert a külkereskedelmi, az exportunknak akkor már 40%-a az Európai Unió felé irányult, hanem ennél sokkal fontosabb, ez egy társadalmi és mentális nyitás volt. A magyar társadalom sokkal jobban volt felkészülve a 90-es év, a 89-es váltásra, bár nem tudtuk, hogy lesz, sőt úgy gondoltuk, hogy ez még eltart néhány évig. Uh-huh. Én is így gondoltam, azért mentem el 89-ben Washingtonba a Világbankhoz, mondván, hogy ez még néhány évig eltart, aztán utána hazajövök, és akkor már valami más volt. Korábban lett. Korábban lett, és a társadalom abszolút nyitott volt a váltásra, ugyan fogalmunk nem volt arról, hogy ez a váltás, ez milyen következményekkel, milyen kockázatokkal, milyen új feladatokkal jár, de tudtuk, hogy váltani kell. A többi ország, most nem beszélek az MDK-ról, vagy a csehekről, vagy a románokról, erre nem volt felkészülve. És ebből következett az, hogy a 90-es években egy nagyon jelentős magyar, nem csak gazdasági, hanem társadalmi és nemzetközi bizalmi versenyelőny jött létre a többi országhoz képest. A külföldi tőke fele, ami a régióba áramlott, az Magyarországra jött, és ez a 90-es évek végéig tulajdonképpen így volt. Utána kezdtek a többiek fölzárkózni, semmi probléma, nem szeretjük az olyan régiókat, ahol hatalmas regionális különbségek vannak, mert az gyűlölködéshez, széthúzáshoz egy satöbbihez vezet. Nagyon jó, hogy föl tudtak zárkózni, örülök neki. A probléma ott van, hogy 1999-től nem tudtunk lépést váltani. Tehát ott kellett volna egy magasabb szintre lépni, a hozzáadott értékbe, a magyar versenyképességbe. Ez több kormány bűne. 99-től egyértelműen az első Orbán kormányé, 2002-től Medgyessyé, aki közölte, hogy 2004-ben tagjai leszünk az Uniónak, nincs itt már semmi tennivaló, automatikusan lesz minden.
Igen, de akkor ezt az első szakaszt lezárva, tehát 1990-től 99-ig Magyarország egy vezető volt a versenyképesség vonatkozásában is. Melyek azok az adatok, amelyeknek alapján a versenyképességet megítélik a gazdasági elemzők?
A versenyképesség fogalma egy nagyon komplex valami. A a legismertebb nemzetközi, ma 69 országra kiterjedő éves kutatás a Lausanne Institute of Management and Development, tehát végzi. 89 óta ad ki jelentést, 97-től szerepelnek benne a közép-európai országok, 2002-től a baltiak is, és minden évben 60, kb. 60 mutató alapján mérik a versenyképességet. Ennek vannak gazdasági elemei, persze, hát lakosság, a társadalmi termék növekedési üteme, külkereskedelem, eladósodás, külföldi tőke, árfolyam, és a többi, és a többi, de legalább a fele az olyan nem gazdasági elem, ami a versenyképességet erőteljesen befolyásolja.
Tehát ez azért meglepő számomra, amit most említesz, mert az ember azt hinné, hogy a versenyképesség fogalma az gyakorlatilag gazdasági fogalmakhoz kötődik.
Jó. Kétféle versenyképességről beszélünk. Beszélhetünk egy pillanatnyi versenyképességről, amiben a gazdasági tényezők meghatározó szerepet játszanak. Tehát mondom például azt, hogy olcsón termelek, ettől vagyok versenyképes. Lenyomom a béreket, esetlenként csinálok egy, bocsánat, bérrabszolgaságot, megcsináltuk. Sajnos. Nem a 90-es években, most. Van egy olyan lehetőség is, hogy hirtelen változik a kereslet, és akkor azt a plusz keresletet ki tudom elégíteni, anélkül, hogy bármiféle egyéb dolgot csinálnék, egyszerűen, ha van termelésem és kapacitásom, akkor a piacokra el tudok menni, és azon az áron el tudom adni. Van olyan is, hogy csökken a kínálat, mert valaki kilép ebből a körből, nem csak azért, mert esetleg kitörött polgárháború, hanem azért, mert a nemzetközi versenyképességi értékláncon egy lánccal följebb lép, és egyszerűen elhagyja azt a tömegtermelést, elhagyja azt, hogy bérmunkára építsünk, stb. Stb. Tehát van egy harmadik elem is, ugye az árfolyam. Ezt alkalmazták az olaszok a 60-as években, folyamatosan értékelték le a lírát, aztán meglett az eredménye, az olasz versenyképesség az bezuhant. Nálunk ugyanez van egyébként, hogy az árfolyam is befolyásolja azt, hogy mennyire vagyunk versenyképesek. Ha leértékelődik a forint, akkor ugyanazon az áron, miközben a magyar béreket is leértékeljük természetesen, meg a magyar munkaerőt, maradhat a versenyképességünk egy ideig. De ez nem fenntartható. Na most még egy dolgot az árfolyamról. Egy olyan országban, ahol a termelésnek egy jelentős része import, és nem itthon termeljük, ott mindenféle leértékelés automatikusan növeli az importköltséget. Tehát meg kell nézni azt, hogy meddig lehet ezt csinálni, hogy a termelésünk ár alapon versenyképes maradjon. Na most ez az egyik. A másik, ami ennél sokkal fontosabb, és én erről szeretnék majd beszélni, a fenntartható és folyamatosan növekvő versenyképesség. Egy pillanatnyi versenyképesség bármikor, ha belép egy új termelő, ha leértékeljük a nemzeti valutát, ha erősödik a kereslet, vagy akár gyengül a kereslet, akkor elveszíthetjük a piacainkat. Tehát egy ország a 21. században, ha fenn akar maradni, akkor a fenntartható és folyamatosan növekvő versenyképességre kell koncentrálnia. Ez pedig azt jelenti, hogy növelnie kell a hazai hozzáadott értéket, hogy nem bérek alapján, hanem innováció, nemzetközi együttműködés, folyamatosan javuló termelési struktúra, stb. Társadalmi szolidaritás és a többi alapján erősítjük a nemzetközi versenyképességünket. Na most, ha azt nézem, hogy mik a verseny, és a Lozanni Intézetnek ez a kb. 30 nem gazdasági mutatója olyan szempontokat vesz figyelembe, mint például az adott gazdaság, az adott ország stabil jog- és intézményrendszere, ahol kiszámítható az, hogy mi történik 1 év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva, akkor fog nem csak a külföldi tőke, a hazai tőke is beruházni, mert instabil környezetben legfeljebb a kufárok ruháznak be.
Ebből jól értem akkor, hogy a pillanatnyi versenyképesség és a folyamatos vagy fenntartható versenyképesség között óriási gazdaságpolitikai különbségek vannak?
Igen, nem csak gazdaságpolitikai, politikai és társadalompolitikai is. Tehát két teljesen különböző dologról van szó. Ha pillanatnyi versenyképesség van, akkor az éppen adott kormányzat lehet, hogy tapsol, hogy hú, milyen jók vagyunk, de aztán utána hatalmas lesz a lecsúszás, vagy a földreesés. Hát, tehát jogi is...
Hol állunk ebben a rangsorban, az előbb említett lózani értékeket, vagy kategóriák besorolásával tekintetében? Hol áll ma Magyarország? Hol áll előbb, és mi a perspektíva? Igen.
Más 1997-ben, nem 2002-ben másodikak voltunk ezen komplex mutatórendszer alapján Észtország mögött. A 30-ak voltunk a 69 országból. 31. volt Litvánia, 32. Csehország, 35. Szlovénia, és a többi. Na ez 2024-re sikerült a 30-tól az 54. helyre csúszni. Úgyhogy most már Bulgária, Szlovákia és Horvátország szintjén vagyunk, már a románok is előttünk vannak, a többiekről nem beszélve.
És magyar kormány vezetői nincsenek tisztában ezzel a pozícióvesztéssel?
Én nem akarom a magyar kormányt most, ez nem az a beszélgetés szörnyben szívesen megcsinálom külön minősíteni, de 15 éve Magyarországon nem szakmai kormányzás van, hanem hatalompolitikai. Ami a hatalomnak érdeke, épp az adott pillanatban, azt megcsinálja. Tudatos fejlesztés, tudatos, jövőorientált, a jövőre felkészítő gazdaságpolitika, oktatáspolitika, egészségpolitika, stb. Az nincsen. Az nincsen, és ennek a következményei látszanak már most a versenyképesség drámai gyengülésében, és ennek a, hogy mondjam, megszüntetése az bármilyen kormány jön, az nem lesz egy nagy, nem lesz egy egyszerű feladat. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy jönnek az uniós pénzek, és akkor hirtelen stabilizálódik a magyar gazdaság, hogy megjelenik, vagy megerősödik a nemzetközi bizalom az éppen aktuális magyar kormány vagy rendszer iránt, hanem emögött egy újjá kell építeni azokat a területeket, amelyeket az elmúlt 10 évben hagytuk lerombolódni. Az egészségügy. Az egészségügyet és az egészséges embereket. Azt nem lehet egyik napról a másikra helyreállítani. A környezetet védelmi károkat nem lehet egyik napról a másikra rendbe rakni. És ami ennél sokkal lényegesebb, a társadalom mentalitása. Az esetenként egy generációs feladat. Amennyiben nem következik be, nagyon remélem, hogy nem, valami olyan drámai összeomlás, hogy utána a társadalom hirtelen rádöbben arra, hogy hoppá, itt valami egészen más kell. Ennek óriási, van kockázata, óriási kárai lennének. Nagyon remélem, hogy ezeket a károkat meg lehet úszni.
A versenyképességben mekkora szerepet játszik az állam gazdasági beruházásai, mekkora szerepet töltenek be, és hogy kik kapják ezeket az állami támogatásokat?
Ez egy nagyon lényeges kérdés. Egy modern, jövőorientált, versenyképességre koncentráló állam nem haveroknak osztja a pénzt, hanem tehetséges, felkészült vállalkozókra, meg vállalatokra, legyenek ezek magyarok vagy külföldiek. Az esetek nagy részében a legjobb az, hogyha egy nemzetközi együttműködés van, és együtt tudunk dolgozni, amiben beletartozik az is, hogy a magyar vállalatok külföldön is belépnek a nemzetközi értékláncba. Vannak tehetséges vállalkozók, sokan elmentek, van tehetséges munkaerő, megcsinálható. Na most ez valójában egy bizalom kérdése, meg egy kiszámítható politikáé, no meg azért, hogy hogyan tudom növelni az egészséges munkaerőt, ebben benne van a mentálisan egészséges is, a képzett és képezhető munkaerőt, milyen oktatáspolitikát folytatok, mekkora a társadalom szolidaritása, mekkora a társadalmi kohézió egy nyitott ország esetében. Az otthoni összetartás, szolidaritás az egyik oldalon, és a nemzetközi bizalomteremtés az együtt jár, enélkül nincs sikeres verseny, fenntartható versenyképesség, még nagy országokban sem a XXI. Században.
A kormánynak nagy újításai voltak a gazdaságpolitikában azzal, hogy meghirdette a keleti nyitás politikáját, meg a déli nyitást, meg Afrikába megyünk beruházni.
Igen.
Ezek hogy hatottak a magyar gazdaságra?
Hát a déli és a déli nyitás az ugye nem sikerült, a keleti nyitás az működött, működik ma is, néha azt kell mondanom, hogy sajnos, ugyanis itt jött a kínai tőke, a koreai tőke, az oroszokkal való energiafüggőség, amit ahelyett, hogy 15 éve csökkentettünk volna, mint ahogy ezt az Európai Unió megtette, több majd Szlovákia kivételével, tovább erősítettük. Na most itt egy bejött az akkumulátorgyártás, és itt kell alapvető különbséget tennünk a külföldi tőke jövedelem termelése alapján. A nettó és a bruttó jövedelem termelés az alapvetően különbözik. A nettó jövedelem termelés azt jelenti, hogy Magyarországon újabb hozzáadott érték keletkezik, amit a magyarok termelnek, a külföldi tőke ebbe segít, aztán együtt élvezzük az ennek a profitját. Itt azonban mi történt? Itt az történt, hogy bejött az a kínai és koreai tőke, amelyet egyetlen másik Európai Uniós tagállam nem volt hajlandó befogadni, mert nem tudta és nem tudja teljesíteni az Európai Unió alapvető környezetvédelmi és egyéb feltételeit. Magyarország ebből azt mondta, hogy kivétel, konnektivitás, mi nyitunk, mindenki jöhet, sőt, nem csak nyitunk és jöhet, hanem sok milliárd magyar adóforintot fizettünk ezeknek a cégeknek, hogy ide jöjjenek. És akkor termelnek itt akkumulátorokat, amelynek a világpiaci hát globális problémáira most nem akarok kitérni, mert már addig lehet őket eladni, olyan gyors a technológiai fejlődés, és termelik ezt, és akkor esetenként külföldi munkaerővel, gyakorlatilag minden magyar beszállító nélkül, külföldről behozott importtermékekkel, és ebben a bruttó jövedelem, a nettó jövedelem termelést úgy tudom kiszámolni, hogy mennyi a magyar gazdaság, legyen ebben munkaerő, innováció és a többi hozzáadott értéke. Na most, ha ebből levonom azt, hogy mekkora a környezetrombolás, és ennek mekkorák a jövőbeli költségei is, egészségügyi, talajszennyezés, vízszennyezés, légkörszennyezés és a többi. Mekkora milliárdos adófizetői pénzeket fizettünk ki, amit ki lehetett volna fizetni tehetséges, versenyképes vagy versenyképessé tehető magyar kis- és középvállalatoknak is, vagy európai cégekkel való együttműködésre, nem történt. Tehát, és ennek a következményei a következő generációt terhelik. Mindenben, egészségügyben, oktatásban, demokratikus intézményrendszerben, és egy olyan társadalmi kohéziót, olyan hosszú távú társadalmi együttműködést igényelnek, amihez óriási türelem, nagyon világos, bizalomépítő politika, nemzetközi együttműködés tartozik. Ha ez mind megvan, akkor lehet, hogy ez 10 év múlva sikertörténet. Én nem akarok pesszimista lenni, de az elmúlt 15 évben tulajdonképpen, és különös az elmúlt 10 évben a magyar kormány egy tudatosan vagy nem tudatosan, gyakorlatilag egy öngyarmatosító politikát folytatott. Nem a kínaiak, nem az oroszok, nem a koreaiak, nem a németek tettek minket gyarmattán, saját magunkat tettük azzá, miközben a 90-es évek elején ennél sokkal jobb, egészen nem is jobb, minőségileg más feltételekkel indultunk az átalakuló Európába és világba.
Ez egy új fogalom számomra, az öngyarmatosító tevékenység, amelyet az elmúlt 15 évhez köthetünk. Azonban mégis mi történt, hiszen 2004-től, az Európai Uniótól évente akár a nemzeti jövedelem 6%-át kitevő támogatásban részesültünk, és ezeknek jó része, ha úgy tetszik, kamatmentes tőkeinjekció volt Magyarország számára.
Hát így van, nagy része szabadon felhasználható pénz volt, amit Európai Uniós együttműködéssel a legkülönfélebb területeken lehetett, vagy lehetett volna felhasználni. Ismét a modern, versenyképes Magyarország megteremtésére. Hát kaptuk a pénzt 2022-ig, utána nagy részét ugye zárolták, érthető okokból. Egy terület kivételével a földalapú támogatás az automatikus. Tehát azt nem zárolják. A földalapú támogatást, a hektárra jutó adott összeget, azt továbbra is kapjuk. Na most nem véletlenül vásárolták föl a NER lovagok a földeket. Ugyan nem értenek a földhöz, fogalmuk nincs a mezőgazdaságról. Szoktam mondani, hogy annyi közük van hozzá, mint nekem, hogy én is eszem kenyeret, meg ők is. De fölvásárolták, ők kapják a terület alapú támogatást, utána kiadják a bérletbe, akkor beszedik a bérleti díjat is, osz jó lapot. És akkor a szegény bérlő nem tud hosszú távra beruházni. Részben azért, mert arra már nincs pénze, részben meg azért, mert fogalma nincs, hogyha véletlenül valami jót csinál, és érdekeset, és modernet, és eladhatót, és versenyképeset, akkor a tulajdonos, akinek ilyen semmi köze a mezőgazdasághoz, közli, hogy azonnal megszüntetem a bérleti szerződést. Na most egyéb támogatások 2022-ig rendkívül rossz hatékonysággal hasznosultak, a nagy részét olyan dolgokra költötték el, ami gyakorlatilag személyi meggazdagodást szolgált. Hát elég itt mondani a különböző példákat, mit tudom én, a műemléképítéstől a Nemzeti Bank ismert 105 milliárdjáig, ami 51 volt, a többit az eltűnt, meg még azon kívül amennyi. Na most, és az Unió ezt 2022-ben megelégelte, és azt mondta, hogy ilyen esetben, meg az egész magyar uniós joggal való visszaélést is, ilyen vonatkozásban nem fogunk támogatást adni, zárolták az összeget. Most ez az összeg elvileg, ha van egy nemzetközi bizalmat élvező kormány, akkor az összeg nagy része felszabadul, hogy ez felszabadult Lengyelország esetében is.